érezhető volt a számodra valamilyen fajta politikai diszkrimináció a börtönviseltség miatt?
Igen.
Ez mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelentett a mindennapi életben?
Hát a munkahelyemen. Talán még a Varodában dolgoztam. Amikor Fedosznál dolgoztam benne, bejártam minden reggel. Ott talán nem, ott nem mondhatom a Fedosznál. Sőt, amikor eljöttem a Fedosztól, hogy Dunakeszin helybe dolgoztam, mert nyílt egy varoda, hogy ne kelljen bejárni, akkor még azt is mondták, hogyha meggondolom magam, akkor adjam vissza a munkakönyvet, vagy bármikor menjek vissza, meg voltak elégedve a munkámmal nagyon. Ezt merem állítani mindenit. Aztán Dunakeszire, a Varodába kerültem, először a Bőrösökhöz kerültem. Még akkor nem nyílt meg a Varoda, a Bőrösökhöz kerültem. Furcsa módon. De elég normális volt az elnökünk. Nem is az elnök részéről érződött. De egyes kollégáim részéről kezdődtek el bizonyos kutolódások. Ezt utólag tudtam meg, hogy a rendőrség oda is járt érdeklődni. Tehát aki pártvonalon futott, kolléganőm, az ugye tudomást szerzett a dolgokról. Többek között az Eke Magda, aki téni. Akinek ugyan a mennyasszonyi ruháját én vartam, de az nem gátolta meg abba az élet titkolódjon álltam. Később értően megtudtam. És aztán megszületett a gyerek, akkor én teljes mértékben kivettem a 3 évet, mert én otthon akartam lenni a 3 évvel a gyerekkel, még akkor is a albérletben lakom. Jó, hogy szerencsém volt abban, hogy én otthon vartam, és akkor már kezdett kialakulni Dunakeszin elég szépen a kuncsapti köröm, tehát itt nem volt probléma. Úgyhogy mindig azt mondtam, hogy ha annyit tudok varni, hogy a mindennapi kenyerem megvan, akkor nincs probléma. A gyereknek a holmiait megvartam pici korától eltöltve minden. Tulajdonképpen csak a cipőm, az élelem, a lakbérfizetés, meg ezek voltak. Hát mindegy, ez is elég jelentős volt. És akkor már akkor a gyerekemnek a sokáig voltam, különben többször voltam a gyerekkel innen a Bőrösöktől beteg állományba. A Bőrösöknél dolgoztam, labdát ragasztottam. És akkor, amikor terhes lettem, beszéltek a terhes, akkor el is jöttek a labdából, mert bőrcementtel ragasztottam. És azért veszélyes volt a szervezetre. A terhesség alatt körülbelül négyszer kerültem be a kórházba. Negyedszer már úgy jutva a mentő, mert ideg alapon mindig beindult volna a szülés. És akkor ezt úgy fogták vissza a DHDP-vel. Aztán talán ez az, amire a legszívesebben emlékezem vissza, hogy időrendben is december 19-re voltam kiírva. És nem volt elszámolás, mert fontos volt a mozdulás is ahhoz képest a fél idő. Aztán én bebeszéltem magamnak, hogy én a férjemnek a névnapjára fogok szűnni egy kis Mikulást. Aztán ez úgy rögződött bennem, és mindig mondtam az orvosoknak is. Már akkor akkor már nem engedte ki többet a kórházba, már két hónapig bent voltam. És akkor meg is kérdezték tőlem, hogy hát hogy fogom ezt csinálni, mondom, mindegy doktor, mondom, de a kis Mikulás meg lesz. Mindegy, szóval a tény az, hogy valóban a gyerek december 6-án este 6 órakor született, és a férjemet ment egy távirat, hogy négy napodra megérkeztem fiam. A december 13-án jöttek ki a kórházból. Még a hőmérőt is leraktam, hogy minél hamarabb haza kerüljek. De ha tudtam volna, hogy mire megyek haza, inkább benn maradtam volna a kórházba. Már akkor úgy jöttem haza december 13-án, télvíz idején a kórházból, hogy áram kikapcsolva, szényi talap, semmi a világon, egy egész ősszel fűtett le a lakásba. És akkor azt mondtam az agárdinak, hogy ide figyelj, agár. Én ezt a gyereket nagyon akartam. De ha ez a gyerek megfázik, tüdőgyulladást kap és meghal, én téged megöllek. És akkor nem érdekel, hogy miért kerülök vissza a börtönbe. Amit ő keresett, azt mindent megívott, még a villanyszámlát sem fizette ki. Tehát kikapcsolták az áramot. És az első dolog az volt, hogy utána menni, hogy kifizessék ezt a szülősit, ami járt. Ez 1000-valahány forintot, 1100 forintot, azt hiszem. És bejelenteni, hogy kapcsolják vissza a villanyt, kifizetni az áramot, azt a szenet hozatni, addig a szomszéd adott kölcsön szenet. És amíg át nem melegedett a lakás, a lenti albérlet, albérlő otthon volt pont akkor betegállományban, még az Isten talán ebbe is segített, és hozzávittem le a gyereket. Hazajöttünk a kórházból, amíg át nem melegedett a lakás. Nem mertem fölvinni. És akkor, amikor már lett szél, 3 nap után visszakapcsolták az áramot, addig gyertyáztam. Akkor lassan otthon maradtam, kezdett helyreállni a dolog, akkor már csak azon gyűkoltam mindig, hogy csak tejem legyen, hogy a gyereknek legyen kajája, el ne menjen a tejbe. Hát hála Istennek egy éves koráig szokott. És akkor, amikor visszamentem dolgozni 3 év után, még kivettem a szabadságot is, akkor májusban ott hagytam a bőrösöket, mert már nem éreztem jó magam, meg akkor már nem volt a labdaragasztás. Ez a pénztárca kalapálás volt, ettől meg azt hittem, hogy megőrülök, hogy ahányan voltak, annyian kalapáltak, mint az agyamban kalapáltak volna. És akkor megnyílt Dunakeszin a varoda, és oda mentem át dolgozni. Tehát ott dolgoztam egy pár évig, amikor kezdődtek a gerinc problémái. Hát először csak úgy kezdődött, hogy jöttem ki a közérből, egy-két lépcső volt, mint a hangya lette volna el a lábamat. Alám csukott a lábam. Aztán kezdődtek a gerinc fájdalmak egyre sűrűbben. Soha senki nem röntgenezett meg. Akkor betegállományban voltam. Aztán még akkor ott lakott a volt férjem, de amikor egyszer kitört egy pankráció, akkor pont mostan is fölrúgta. Hát szóval leütött rendesen, és akkor el is ment az orvoshoz, kijött a főorvos, és akkor végignézte a gerincemet, mert egy tiszta dagat volt, ahogy végig tükörte. És akkor kaptam egy injekciót, aztán másnap kiírt a betegállományból, mondván azt, hogy aki beteg, az ne mosson. Mondta nekem a körzeti orvos, hogy minek kellett nekem mosnom. Mert én nem tudtam, hogy az agárdi lement az orvoshoz. Kihívatta, mikor leütött. Csak... De nincs bejáró nem se, úgyhogy ha én beteg vagyok, attól még a gyerekemnek enni kell. Tisztába kell járni. És mindent, mert nincs, aki megcsinálja helyettem. És akkor kiírtak betegállományból. Aztán egy pár hónap múlva megint lerobbantam, akkor már teljesen lerobbantam, úgyhogy alig bírtam menni. És akkor mondtam a körzetinek, hogy ne írjon ki betegállományba. Egész egyszerűen adjon egy beutalót az újpesti reumának. És akkor mondta, hogy nem írhatom ki magát lumbágóval betegállományba, mert ne is írjon ki, csak adjon egy beutalót a reumára. Akkor adott egy beutalót a reumára, de ezt megelőzően én kaptam azért a gerincem miatt egy papírt, hogy tudtam azt, hogy be kell szüntetni vagy a varodai varrás, vagy az otthoni varrás, mert egész nap nem bírom a gerincemmel. És akkor orvosi papírra bementem a központba, az a Lévai Oszkár utcában volt a Mintvénél, és kértem, hogy a felmondási időtől tekintsenek el, de a gerincem miatt nem tudok tovább dolgozni. Nem tekintettek el a felmondási időtől, akkor szóltak, hogy a Bülitéhezben van egy raktárhely, és hát ott hagytam a varodát, önkényes kilépéssel, mert nem vették figyelembe az orvosi papírt. És amikor megkaptam a munkakönyvemet, az volt az érdekes, hogy én beadtam egy papírt igazolásképpen, hogy nekem betanított munkásképzőim van, amit kalocsáról kaptam. Na most ugye hosszú szünetet láttak a munkakönyvemben, hogy a munka viszonyom csak 70-től kezdődik, és ők írtak Kalocsára. Ezt a papírt is megtaláltam a munkakönyvembe, amiben is közlik Kalocsáról, hogy ettől meg ettől 59. április 20-valahányadikától 1970. március 20-valahányadikáig ott voltam, de ez az idő nem számít bele a munkaviszonyba. Tehát ezt a papírt én megtaláltam legnagyobb megdöbbenésemre. Tehát a varoda után mondjuk a börtönbe. És akkor átmentem a Bülitéhezbe dolgozni. És a Bülitéhezbe elkezdtük a raktárt rendbehozni, mert megnyílt egy új raktár, és teljes egészében átköltöztettük, rendbe raktuk azt a moslékot, ami ott volt, mert fantasztikus, hogy mi volt ott. És hát egy kétszeresen nagyobb raktárhelyiségbe költöztünk, aztán majd egyszer csak kértek erkölcsi bizonyítványt, illetve 50 forintos illetékéért, borítékbélyek hajlandók voltak lekérni. És akkoriban vettek volna fel PS tagnak, ami annyit jelentett, hogy 3600 forint kukoricapénz. És akkor én vagyok, milyen az élet. És akkor az volt a furcsa, hogy közöltök, hogy nem vettük fel, ilyen és ilyen paragraf is szerint. És akkor egyszer csak jött a művezető, és akkor félrehívott és közölte velem a prínszomat, aztán végül is közölték velem, hogy úgy néz ki, hogy nem maradhat a karakter ezzel a fiúszal. Aztán a Makai mondja, hogy hát szólni fog az elnöknek, mert azért mégis mint munkaerő megfeleltem, és akkor az elnök majd eldönti, hogy mi legyen. És akkor fölvittek az elnökhöz, és akkor az elnök eldöntötte azt, hogy nem lehetek önálló reszortos, de söprögethet a karaktárban. És akkor én mondtam az elnöknek, hogy hát én nem tudom, hogy hányszorosan mondhatik az embert, de mondom maguk. A fődokoltól is elveszik a szalmaszálat. Mondom, de azért furcsa, hogy itt van, hogy nem lehetek önálló reszortos, de ugyanakkor több millió forint a férő raktárba meg söprögethetek. És aztán akkor jött az, hogy hát ugye azért időközönként elvett a karaktárból dolgok. Na nem azért, mint a Wittner Mária az, amit te volna, hanem azért, mert másoknak volt szüksége rá. És akkor egy alkalommal odajött hozzám a Nagy Feri, az is egy főnök volt, és akkor kérdezi tőlem, hogy hova lettek a gyújtógyertyák. Mondtam neki, hogy figyelj ide, mondom, az én barogépem tűvel meg szérnával megy. Nincs kocsi. Kérdezzétek meg attól, akinek kocsija van. Aztán, de milyen a véletlen? Tudod, hogy a múlt héten tudtam meg, hogy ez a Nagy Feri is 56-os? Leírattam teljesen. Mondom, jé, mondom, ha bejön, szóljatok, találkozni szeretnék. Milyen kicsi a világ. Te jó Isten, majd elájultam. Hogy a Gyuri TSZ-ben minden stimmel, amit mondtak, minden. Most már csak találkozni kéne vele. Hoppá. Ó, de kicsi a világ.